Kegyelem nékünk és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva énekeljük a 248-as számú énekünk első versét, 248-as számú énekünk első versét, mely így kezdődik, mind adjon hálát Istennek, ki él. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és a kereszt előre készülve énekeljük el a 344-es számú énekünk első két versét. 344-es számú énekünk így kezdődik, szenteltessék, Uram, a te szent neved. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan is adta parancsba a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség szentségét. Máté evangéliumának az utolsó verseit olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. És még egy ige szakaszt választottam kedves testvéreinknek, Ézsaiás könyvének 41. részéből a 10. verset. Isten mondja, ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzedelmes jobbommal támogatlak téged. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, kedves keresztelő családok! Ha visszaemlékszek gyermekkoromra, vagy arra, hogy elgondolkozok, hogy kitől hallottam egyáltalán először Istenről vagy Jézusról, először a szüleim jutnak az eszembe. Hiszen ők jártak templomba, ugye meg is kereszteltek, csak ilyen pici voltam, mint ez a két kisgyermek, és ugye én sem tudtam még, hogy mi is ez az egész. Tehát a szüleimtől hallottam először Istenről, Jézusról, vagy úgy egyáltalán a Bibliáról. Emlékszem az első gyerek Bibliámra is, a képes Bibliámra, amit ugye elolvasni nem tudtam, ezért anyukám olvasott fel mindig belőle. Én meg ugye a képeket nézegettem, feltettem a kérdéseimet, és legjobb tudások szerint a szüleim válaszoltak rá. Szülőnek lenni nem könnyű feladat, és egy nagyon fontos küldetés is egyben, és egy ilyen fontos küldetésre vállalkoztatok most, kedves családok, kedves szülők és keresztszülők, hiszen a küldetés része az, hogy Jézus Krisztusról is, Istenről is bizonyságot kell tenni. De ugye, ha elgondolkozok, hogy csak így tettek-e bizonyságot a szüleim nekem Istenről, hogy ugye a Bibliából olvastak meg, a kérdéseimre válaszoltak, akkor több is eszembe jut. Hiszen azt, hogy Krisztus követői, inkább azzal érzékeltem, ahogyan éltek, ahogyan keresztényként élték a hétköznapjaikat, vagy ahogyan egy-egy próbához, egy-egy nehézséghez hozzáálltak. Mert próbák és nehézségek bizony egy szülők, egy család életében mindig vannak, mindig is lesznek. Ezért is választottam Ézsaiásból ezt az igeszakaszt, amely egy szép reménység, hogy Isten mindig egész életetekben veletek van. Nagyon hasonló ahhoz az ígérethez, amit Jézus is mond a keresztelés szereztetési igéiben, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Itt pedig azt mondja Isten, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Szinte ugyanazt hallhatjuk. Ilyen próbákon, nehézségeken, kedves testvéreink is keresztül mentek, amikor kisgyermekük érkezett. De Istenben bíztak mindvégig, és ő visszaadta gyermekük egészségét. És erről természetesen egy bibliai történet is eszembe jutott, a Sunémi asszony gyermekéről, amelyet talán hallottak is a testvérek már, amikor Elizeus prófétához könyörögnek először, hogy kérje meg Istent, hogy adjon nekik gyermekáldást. Miután ez megtörtént, ez a gyermek ugye megbetegedett, de ők bíztak Istenben, hogy Isten bizony képes visszaadni ezt a gyermeket nekik, hiszen őtőle kapták ajándékba. S hasonló történhetett veletek is, hasonlót érhettetek át, és erről szól pontosan az Ézsaiási ige szakasz is. Ne félj, mert én veled vagyok. Ez a szülőkre és a gyermekekre egyaránt igaz, hiszen Isten elkísér benneteket minden nehézségben, minden próbán, átsegít benneteket. Ő veletek van, mellettetek van, a kereszt szülőkön, nagyszülőkön, hittanoktatókon, mindenkin túl is, aki még mellettetek van ezeknek a gyermekeknek a felnevelésében. Úgy folytatódik az ígéret, hogy megerősítelek és meg is segítelek. És bármilyen nehézséget éltetek át együtt, ezt leginkább a szülőknek mondom, Isten ugye ezekből, ha benne bíztok, kiment benneteket, és ezt mindezt bizonyságként például a gyermekeknek el lehet majd mesélni. És milyen sokat fog ez adni nekik majd, amikor nagyobbak lesznek, hogy milyen hatalmas is az ő Istenük. Hogyha bármilyen próba éri őket majd a jövőben, mert bizony azok lesznek, mellettük lesz, és ha benne bíznak, belé kapaszkodnak, akkor ő meg fogja őket segíteni. Sőt, győzedelmes jobbommal támogatlak téged. Istenünk a szülőket, keresztszülőket nagyon fontos feladattal bízta meg, hogy ott legyenek ezek a gyermekek mellett, amik felnőnek. minden kérdésükre válaszoljanak legjobb tudásuk szerint, ahogyan ugye velem is történt, és hogy Istenhez vezessék ezeket a kisgyermekeket, és nem csupán szóra gondolok, nem csupán arra, hogy Bibliából olvassunk fel, hanem az életüket látva egyszerűen. És az is különleges, hogy szerintem nem véletlen, hogy több ezer éve mindig ugyanezt az ige szakaszt olvassuk fel minden egyes keresztelésnél. Mielőtt ugye Jézus felment a mennybe, megbízta a tanítványokat azzal, hogy az ő hatalmas nagy szerető családjába fogadják be az embereket. Ebbe beletartoztak a kisgyermekek is, és ugye mondta, hogy az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében kereszteljék meg őket. És ugye nekünk két szentségünk van, az egyik az úrvacsora, a másik pedig a keresség, és hogy miért szentség a szentség, ezeket is nagyon fontos tudnunk, mert nagyon sokszor olyan dolgokat társítunk a keresztelőhöz, ami nem is oda való. Mert a keresztelő az arról szól, hogy Isten hatalmas, nagy szerető családjába befogadtatnak ezek a kisgyermekek. Tartozik hozzá először is egy jelkép, amely itt a víz. A víz, amely egyszerű víz, de a jelképe többet mond, mint bármi más, hiszen az a jelkép jelentése, hogy ahogyan a víz lemossa a testnek a szennyeződését, Jézus Krisztus értünk kiontott vére úgy mossa le a bűneinket és az érte járó büntetést is, hogyha benne bízunk és hittel elfogadjuk az ő megváltását. Azért is szentség a keresség, mert Jézus Krisztus váltságművére emlékeztet bennünket és az üdvösségre vezet bennünket. És ami a legfontosabb, minden szentséghez tartozik egy ígéret is. És itt a legnagyobb ígéret ugyanaz, amely mindkét igeszakaszban benne volt, hogy a gyermekek mellett nem csak a szüleik, a nagyszüleik, a rokonság lesz ott, vagy később a barátok, hanem maga Jézus Krisztus is, és Isten adja, hogy majd általatok megismerjék, hogy ki is az a Jézus Krisztus, és kinek a hatalmas nagy családjába fogadtattak be ezek a kisgyermekek. Így legyen. Amen. Kedves testvérek, helyünkről felkelve mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncilus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mivel keresztény szülők gyermekeit kereszteljük most meg ezen az Isten tiszteleten, hitetek megvallása után, kedves szülők, keresztszülők, feleljetek hangos szóval a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a Szent Keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszorra kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon nektek testi, lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. És szeretett testvéreim, Istennek népe, most hozzátok fordulok. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, ahogyan eddig is, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Gyülekezet felelje, ígérjük. Ígérjük. Isten szent lelke adjon nekünk is erőt fogadalmunk teljesítéséhez. Most pedig egy imádságra hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük Istenünk, hogy te egy olyan Isten vagy, aki gondot viselsz a te gyermekeidről. Te mindenkit szeretsz, mindenkit egyformán szeretsz, hiszen mindenki a te gyermeked, mindenkit várnál magadhoz. Köszönjük, hogy ugyanerről a kegyelemről tanulhatunk a minden egyes keresztelő alkalmával is. Hogy még nem is ismerünk téged, még mit sem tudunk rólad, még a szüleink nem is tudnak velünk beszélgetni, és már te akkor szeretsz minket. Add, Urunk, hogy ezek a gyermekek megismerjenek majd később téged, hogy szeressenek téged, hogy megtudják, hogy milyen hatalmas nagy dolgot is tettél, hiszen Jézus Krisztus az életét adta értük is, hogy megváltsa őket. Köszönjük, hogy a keresztség ilyen fontos szentségünk lehet, és hogy mindig ezt a hatalmas nagy tettedet, szeretetedet eszünkbe juttathatja. Jézus Krisztusért kérünk, hogy áld meg a családokat, és legyél velük ott életük minden egyes napján. Így legyen. Amen.
Margarita, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek. Amen. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, én tűzedelmes jogommal támogattak téged. Amen. Bertel, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
Amen.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád az ő orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd az orcáját, és adjon neked békességet. Amen.
Kedves testvéreim, a keresztelő családok életére áldást kérve, énekeljük a 344-es számú énekünket, amelyet már megkezdtük, harmadik és negyedik versét. Harmadik verse így kezdődik, no azért, ti minnyájan kisgyermekek. Megkérem a kedves keresztelő családokat, hogy fáradjanak a gyülekezet tagjai közé a padsorokba, és kedves gyülekezet is foglalja el a helyét. És most én vonulok ki a gyermekekkel gyermekisten tiszteletre, tehát az a gyermek, aki szeretne jönni gyerekisten tiszteletre, jöjjön az oldalsó ajtóhoz hozzám, és utána pedig szeretett gyülekezet, hallgassuk meg a hirdetéseket.
A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei, Gégény Ferenc, 82 éves, és Roszinszki János, 68 éves korában elhunyt testvéreinktől. A gyászoló családok számára Szentlélek vigasztalását kérjük. A mai istentiszteleten megkereszteltük Andrissyák Gábor és Bíró Lilla Edit, Vencel Gábor nevű gyermekét, valamint Síri Csaba és Fekete Anna Mária, gyülekezetünk presbiterei, Margaréta nevű első gyermekét. Hálásak Istennek a presbiter házaspár a gyermek megtartott életéért, mert komoly veszélyben volt, és mi is örülünk, hiszen imádkoztunk sokan ezért a gyermekért. Az istentisztelet után szeretett vendégségre várunk mindenkit, aki velünk együtt tud örülni, hálát adni. Tehát a készfogás után ne kifelé menjenek a testvérek, hanem kanyarodjanak be ide az udvarra. Az elmúlt héten tartottuk gyermektáborunkat a Kazinci iskolában, 50 fő feletti naponkénti gyermek résztvevővel, több mint 30 segítővel a helyszínen. Köszönjük Holik Attila főgondnok úrnak és Nagy Jánosné missziói gondnokunknak, hogy mindent megtettek a tábor zavartalan lebonyolítása érdekében. Hálásak vagyunk a kedves testvéreknek, akik bármilyen formában segítették a tábor megvalósulását. Imádkozzunk továbbra is hittanos gyermekeinkért és családjaikért. Most folytassuk az istentiszteletet a 248. megkezdett énekünk második versétől végig énekeljük. Így kezdődik a második vers. Dicsérjük Istent boldogan, mert ő a legfőbb jó. Meg János evangéliumából a soron következő szakaszt, ahogy vasárnapról vasárnapra János evangéliumát próbáljuk megérteni. János evangélium a 4. fejezetének az utolsó verseit a 43-tól olvasom. Két nap múlva pedig továbbment Jézus Galileába. Jól lehet, maga Jézus tett bizonyságot arról, hogy a prófétának nincs becsülete a saját hazájában. Amikor megérkezett Galileába, a galileaiak befogadták, mivel látták mindazt, amit Jeruzsálemben az ünnepen tett, mert ők is elmentek az ünnepre. Ismét a galileai Kánába ment Jézus, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek beteg volt a fia. Amikor ehhez meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, elment hozzá, és arra kérte, hogy jöjjön, és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán volt. Akkor azt mondta neki Jézus, ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. A királyi tisztviselő azt mondta, Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. Jézus így felelt, menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elment. Még úton volt, amikor elébe jöttek szolgái, és hozták a hírt, hogy a fia él. Megtudakolta tőlük az órát, amikor jobban lett, és azt mondták neki, hogy előző nap 7 órakor hagyta el a láz. Ebből az apa megértette, hogy ez abban az órában történt, amikor azt mondta neki Jézus, hogy a te fiad él. És hitt ő, és egész háza népe. Ez már a második jel volt, amelyet Jézus tett, amint Júdeából Galileába jött. Isten szent lelke áldja meg igéjét szívünkbe, hogy a mai napon se csak a fülünkig érjen, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Áldunk téged, Istenünk, és ezen a mai napon, az ünnepen nem csak azért áldunk, mert hogy te vagy ennek a világnak a teremtője, de azért is áldunk, mert te vagy a történelem ura. Te vagy az, aki népünkkel voltál több mint 1000 esztendőn át itt a szép hazánkban is. Te adtad ezt a gyönyörű helyet, ahol kenyeret termelhetünk, megélhetünk, és ahol szépségek vannak itt a fővárosban is. Köszönjük, hogy te nem csak a körülményeinket akarod elrendezni, hanem abban a kiváltságban részesítettél minket, embereket, hogy mi megérthetjük a te szándékaidat, hogy mi viszonozhatjuk a te jóságodat, hogy bennünk hála ébredhet. Kérünk téged, segíts, hogy ne keményítsük meg a szívünket, amikor halljuk a te igédet. Kérünk, légy velünk ma is, szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 825. énekünk első és második versét énekelve, hinni taníts, Uram, kérni taníts. Első verse, bocsánat. Csak az első.
Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts, indítsd fel szívemet, buzduljon fel neked gyűjteni lelkeket, kérni taníts.
Az igehirdetés alapja az előbb felolvasott szakaszban található, és újra olvasom a János evangéliuma 4. fejezetéből a 48. verset, amelyik így hangzik, akkor azt mondta neki Jézus, ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ez a történet nagyon hasonlít egy másik bibliai történethez, amelyik a másik 3 evangéliumban szerepel csak. Ez a történet pedig csak János evangéliumában, és mivel János gyakran egészíti ki, igazítja ki a történeteket, ezért volt, akikben fölmerült, hogy nem ugyanaz arról a történetről van ez szó. Persze, ez a két történet igazából csak hasonlít egymásra, mert a másik történetben is valaki vezető ember fordul Jézushoz, hogy ott a szolgájáról van szó, aki beteg és halálán van, és hogy gyógyítsa meg a szolgáját, de ott annak az embernek a hitét példának állítja Jézus a többiek elé. Itt pedig pontosan, hogy megrója azt az embert. És ha ezt a történetet csak így magában olvassuk, akkor lehet, hogy fölmerül bennünk a gondolat, hogy ejnye-bejnye. Hát Jézus nem érzi át, itt egy apa jön hozzá, akinek a halálán van a gyermeke. És segítséget kért tőle. És azt mondja, hogy ha nem hisztek, ha csodákat nem láttok, akkor nem hisztek. Ez mint egy elutasításként hangzik. És amikor az apa ismét kérleli, akkor pedig azt mondja, hogy menj el, a te gyermeked él. Hát akkor miért kellett ez a csúnya fogadtatás, ugye, a mi szemünkbe? A bibliai szereplők, és különösen Jézus Krisztus viselkedését, szavait nem szoktuk megérteni, mert nem gondolunk bele. És Jézus viselkedésénél nagyon fontos belegondolnunk, hogy mi az ő célja. El vagyunk sokszor tévedve, és azt hisszük, hogy amikor lejött Isten közénk Jézus Krisztusban, az ő célja az volt, hogy embereket gyógyítson. De nem. Jézus célja nem ez volt, és itt is, ebben a történetben is ez derül ki világosan. Az ő célja az volt, hogy hitet ébresszen, és hitet fejlesszen, erősítsen. És az ő szavai ennek megfelelőek, és a cselekedetei. Először is tehát nézzük ezt a furcsa visszautasításnak hangzó mondatot. Ha nem láttok csodákat, nem hisztek. Igen, nekünk az, hogyha valaki csodákat keres, egyáltalán bízik abban, hogy fog csoda történni, azt mi a hit erős jelének szoktuk látni. És Jézus azt mondja, hogy nem. Ez valami nagyon gyenge dolog. Ez sokkal inkább a hit gyengeségének a bizonyítéka, ha mi csodát keresünk, és azt akarjuk átélni. Nagyon furcsa számunkra, hogy Jézus ezt mondja, de fogadjuk el, az Isten szemszögéből ez így van. Mi azt gondoljuk, hogy hát mi elhisszük ezt, meg azt, meg amazt, ilyen csodákat, hát akkor mi nagyon hívők vagyunk. Elhisszük, hogy a torinói lepel az valóban Jézus halotti leple, meg ilyen dolgokat. Hát akkor mi már nagyon hívők vagyunk. Jézus Krisztus azt mondja, hogy nem. Szó nincs erről. A csodáknak a keresése és kívánása az inkább a hit gyengeségének a jele. És itt van a kulcsa, hogy a két történet miért két teljesen különböző történet, bár hasonlít mozzanataiban. A másik közismert történetben egy pogány római százados fordul Jézushoz azzal, hogy a szolgája halálán van. És Jézus megdicséri miért? Mert ez a római pogány katona néhány mondatot hallott csak Jézusról valószínűleg. Ellentétben ezzel a királyi tisztviselővel, aki Heródes királynak a tisztségviselője volt, valószínűleg egy zsidó ember. És a hitben nőtt föl. És mint egy azt mondja, hogy hát hol voltál eddig? Eddig mit vártál tőlem? Hát én itt voltam Galileában. Még a te városodban, Kapernaumban is megfordultam. És akkor nem láttalak téged. Akkor nem érdeklődtél, hogy többet megtudj afelől, amit tanultál, amiben nevelkedtél. Jézus nem azokat rója meg, akik nem hallottak róla, nem tanultak róla, hanem azokat, akik nagyon is sokat tudnak róla. Miért nem érdekelt, hogy mit akar Isten veled? Miért nem érdekelt az Isten országa, amit hirdettem? Miért nem voltál ott a tömegben, amikor mindenki jött és keresett engem Kapernaumban is? Csoda kellene, az igen. Vajon érdekel minket, hogy mit tanultunk gyermekkorunkban? Ez olyan furcsa dolog. Azt tanultuk, hogy az Isten csodálatos, szerető, mennyei édesapa. És ha mi szaladgálunk, és csodákat várunk tőle, és próbálunk kérincsélni tőle, az olyan, mintha egy kapcsolat, a legszebb, legjobb kapcsolatunkban ezt csinálnánk. Hogy oda szaladgálunk, kérünk tőle, követelünk, ezt tegye meg, azt tegye meg. Hát könyörgöm, ekkora legfontosabb nem történik meg. A hálánkat és szeretetünket nem mutatjuk ki. Nem fordulunk szívünkkel az illetőhöz. Nem töltünk vele időt, nem szánunk rá figyelmet, hogy ő mit szeretne. Ez a legrosszabb, amit tehetünk. Hogy szaladgálunk hozzá. Már bocsánat, a hasonlatért olyan ez, mint amikor az automatába bedobjuk a pénzt, de visszajön, mert nem megy jó helyre. Istennek a kívánságainkat lögdössük, az nem megy mélyre. Ez nem az a hit, amit ő vár tőlünk. Jézus Krisztus egy fejben kialakuló feltétlen bizalmat vár. Tehát nem azt várja, hogy mi csak úgy így szülessünk, hogy hiszünk. Hanem amikor hallunk róla, akkor kialakuljon egy tudás csupán, hogy igen, ezt mondják a hívők, ezt mondja a Biblia. Hanem amikor halljuk, kialakuljon egy bizalom. Tehát, hogy az a pénz ne ide menjen csak, és akkor visszahullik, hanem az az automatába bedobott pénz ide menjen be. A hit bizalom az Isten iránt. Ennek az embernek valószínű volt egy gyermekkorban szerzett tudása, ami azóta is erősödött, mert gyakorolta a hitét jó zsidó vezető módjára, ott volt a templomban, de a hite maradt itt a fejében, és nem hult mélyre. És ezért nem gyümölcsözött, Hát ahogy az automata se ad semmit, hogyha nem jó helyre megy a dolog. Tehát Jézus azon csodálkozott, hogy ebben az emberben az a hit, amit gyermekkorában tanult, nem változott át gyermeki bizalommá, hanem egy kiégett, agnosztikus, mindenre legyintő ember volt talán, amellett, hogy vallásos volt. És eljárt a templomba. Ez a kettő még együtt is megy. De hát miért folytatódott mégis a dolog? Hiszen ez egy elutasítás volt, úgy tűnik. Azért, mert ez az ember mondott egy második mondatot. Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. Valahol itt kapcsolt. Valahol itt talán kattant a pénz, jó helyre ment, és megértette, hogy ő nem parancsolhat az Úrnak, mint egy az imádságával nekem jár, mint a vallásos emberek gondolják. Hanem Uram, jöjj, megalázom magamat, kérek tőled. És itt mutatkozik meg, hogy milyen fontos szerepet töltenek be az életünkben a nehézségek. Állandóan azzal jövünk, hogy miért ad Isten nehézségeket. Miért történik ez így, meg úgy, meg amúgy, nem úgy, ahogy vártuk volna. Miért lesz beteg, miért hal meg, miért maradok egyedül, miért maradok munkanélkül, és így tovább. Miért? Mert ahogy látjuk, ennek az apának a szívében is a nehézség volt az, amelyik segített jó helyre menni a hitének. Hogy végre kattanjon az a dolog, és lehújjon mélyre. Hogy igen, Uram, jó, én tanultam sok mindent. Tudok imádkozni, hogy kell, azt is megtanították, fújom az imádságot. De most nem erre van szükség, most tényleg baj van. Most tényleg teljes szívemből kérlek. Most a gyermekem fog meghalni, ha nem segítesz. És azt is elfogadom, hogy igen, te nem mondhatsz nemet, ahogy az előbb tetted. És ezek a nehézségek segítenek mélyebbre jutni a hitünkben, hogy igen, te mondhatsz nemet is. Benne hagyhatsz a bajban. Lehet, hogy arra van szükségem, hogy még mélyebbre hulljon az a pénzdarab. Nem tudom. A gyermek, akit itt kereszteltünk, tulajdonképpen halálán volt, valóban, születésekor. És még az orvosok is lemondtak róla szinte, és csak halvány esélyt adtak annak, hogy hát, lehet, hogy életben marad, de ki tudja, hogy milyen, meddig él egyáltalán, és milyen fogyatékosságokkal. És én azért mondom el ezt, mert az édesapa mondta, hogy ő neki nagyon sokat jelentett, mikor ezt megtudta, ezzel tisztába jött, hogy akkor ott ki kellett mondania azt, hogy Uram, ha meghal is, akkor is a te ajándékod volt. Azt is elfogadom, de Uram, mégis. Te atyám vagy, és segíts és gyógyíts meg. És a gyermek itt van, és megkereszteltük, és szépen fejlődik. De Isten valami nagyon mélyet és nagyon fontosat tanított az édesapának rajta keresztül. Azt gondolom, sokunknak taníthat. Miért vannak a nehézségek? Fontos eszközök, hogy a hit ne csak itt fejbe legyen, hanem elérje a célját. És azt kell mondjam, hogy amit így megszerzünk, ugye, hogy már leesett a tantusz az édesapának, már meggyógyult a gyermeke, akkor se ért véget a történet. Ez a nagyon érdekes. Mi azt gondoljuk, hogy ő már hittel fordult Jézushoz. De aztán, amikor azt olvassuk, hogy Jézus azt mondja, menj el, a te gyermeked él, akkor mondja a Biblia, hogy és hitt ennek a szónak, és hazament. Tehát ott már a Biblia is mondja, nem csak mi gondoljuk, hogy ez az ember hisz. De a Biblia még egyszer mondja, ezt olvassuk, hogy még úton volt, mikor elébe jöttek szolgái, hozták a hírt, hogy a fia él, megtudakolta tőlük az órát, amikor jobban lett, és azt mondták neki, hogy előző nap 7 órakor hagyta el a láz. Ebből az apa megértette, hogy ez abban az órában történt, amikor azt mondta neki Jézus, hogy a te fiad él. És hitt ő, és egész háza népe. Most már nem csak azt mondja, hogy hitt a szónak, hanem azt mondja, hogy hitt ő. Nekünk Jézus Krisztusban kell hinnünk. Hogy az Isten eljött közénk, és megváltott minket. És annyira szeret, hogy az életét adta értünk. És valahol ez az ember, amikor meggyógyult a gyermeke, és rájött, hogy tényleg Jézus, amikor mondta, akkor lett jobban, elkezdett valóban Jézusban hinni, mint Messiásban. De ebből nekünk az a fontos, hogy a hit az gyenge akkor is, amikor megszületik. Amikor leesik a tantusz, még akkor is. Azt erősíteni kell folyton. Táplálni kell. Lehet, hogy egy-egy istentisztelten leesik a tantusz, de ha nem veszem kézbe a Bibliát, ha nem imádkozom, ha nem jövök el újra kitenni magamat a Szentlélek hatásainak, akkor mindez meghal, elmúlik. És a mindenható Isten Jézus Krisztusban a Szent Lelke által gondoskodik arról, hogy a mi gyenge kis hitünk ne elhaljon, hanem megerősödjön. De ehhez nekünk is ott kell lennünk résen. Nekünk is figyelnünk és hallgatnunk. És ezért nevezi a János evangélium a csodákat jeleknek. Mert hogy a csoda nem önmagában jó, hanem mint jel, hogy megerősíti a hitünket, és arra mutat, hogy Jézus Krisztusra bízzuk az életünket. Haladunk-e a hitnek ezen az útján, ez a kérdés, amit nekünk szegez az ige ma? Elkezdtünk-e többet, mint csodát várni? Megindítottak-e a nyomorúságok? Kezd-e átváltozni az, amit a fejünkben tudunk, belső bizalommá? És tudjuk-e, hogy milyen gyenge egy ilyen megkapott hit is? És tesszük-e ki magunkat annak, hogy fejlesszük, hogy erősítsük a hitünket? Ezeket a kérdéseket szegezi nekünk az ige, Hát ezekre feleljen ki önmagában. És most közösen énekeljük a ráfelelő énekünket, a megkezdett éneknek, a 825. éneknek a második, harmadik és negyedik verseit. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, lélekből lelkesen kérni taníts.
Hinni taníts, Uram, kérni taníts, lélekből lelkesen kérni taníts. Üdvözítőm te vagy, észterőt szíved vagy, lelkeddel el ne hagy, kérni taníts. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyorsan elszáll a perc, kérni taníts. Lásd gyengeségemet, erősíts engemet, még dihadalt nyerek, kérni taníts. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, Jézus, te visszajössz, várni taníts, majd ha kegyelmesen nézed az életem, állhassak csendesen, hinni taníts.
Jöjjetek, testvéreim, és ismét imádkozzunk helyünkről fölkelve. Köszönjük neked, Istenünk, az alkalmat, amikor megszólítasz minket, amikor bíztatsz arra, hogy nyissuk ki a szívünket, és bízunk benned, és akkor meglátjuk, hogy mennyire más lesz minden. Kérünk téged, hogy ne hagyjuk ezeket az alkalmakat úgy semmibe menni. De arra is nagyon kérünk, hogy ha megvolt egy ilyen alkalom, és mi azzal éltünk, akkor serkents lélekben, hogy akarjunk hitben erősödni. Köszönjük, hogy bíztatsz minket, hogyha megvalljuk akár csak az ébredező hitünket is, akkor segítségünkre jössz és erősíted azt. Kérünk, segíts nekünk előjönni az ismeretlenből, megvallani a hitünket. És köszönjük, hogy akkor minden egy csodálatos új fényben ragyoghat. Kérünk téged, könyörülj gyászoló testvéreinken. Adj nekik igazi vigasztalást, hogy a veled való közösséget hadd tudják megerősíteni. Kérünk így a keresztelős családért is, családokért. És kérünk téged magyar népünkért. Olyan sok csodavárás van a szívekben, de olyan kevés megbecsülése mindannak, amit tanultak, olyan kevés beléd vetett bizalom, munkálkodj mindnyájunkban. Jézus Krisztusért, ami megváltunkért. Most ki önmagában folytassa az imádságot, a lélek, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Nemzeti ünnepünkön népünket is foglaljuk imádságunkban a himnusz éneklésével. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és két éneket éneklünk még. Először is a háború sújtotta népekkel együttérezve a kárpátaljai reformátusok himnuszát. Énekeljük az első három verssel, a 799. énekünk, mindig velem, Uram, mindig velem.
Mindig velem, Uram, mindig velem, még ha nem látom, gyarló szemem, azért ez énekem, velem van Istenem, velem van Istenem, mindig velem. Megmondtad, Uram, szívükbe küldöd el szent lelkedet, templomoddá engem, tégy hát és légy velem, tégy hát és légy velem, mindig velem. Én megfeszítetem együtt velem. csak te élsz, elvégezted. Hídben van életem, Jézus jár én velem, Jézus jár én velem, mindig velem.
És a záró énekünk emlékeztet minket az ige mondani valójára, a 743. éneket énekeljük mind a 4 versével, mit Isten akar én velem, az lesz a legjobb nékem.
Mit Isten akar én velem, az lesz a legjobb nékem. Késő, hogy áldjon, segítsen a bízom nagy nevében. Bajból kiment a hű a szent, nem fenyít csak mértékkel. Ki benne hitt soha senkit, Isten nem hagyott még el. Ő vigaszom és életem, reményem, bátorságom. Amint akarja, hogy legyen, fenyítés és áldom, mint ígérte, számba vette, fejem el a hajszálat. Mint jó atyám, úgy vigyázz rám, jóságára nem várok. Így örömes útra kelek, amikor ő kívánja, ha haza hív, békén megyek a halandók útjára. Árva lelkem, én hívőnöm, ő kezedbe ajánlom.